Sok szeretettel köszöntök mindenkit, vendégünk Kádár Leher, tudományos főmunkatárs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek a főmunkatársa. A szakterülete pedig és itt több mindent lehetne elmondani, úgyhogy legyen szíves, szakterülete.
Kérem szépen, én a gépjárművek és járműgyártás tanszéken dolgozom. Szakterületemben, mint alapszakmám, közlekedésmérnök vagyok, tehát végül minden beletartozik, ami autóval összefügg, de ami kutatási területem, az a intelligens járművek része. Ugye van egy úgynevezett tudásközpontunk, aminek az a neve, hogy elektronikus jármű és jármű irányítási tudásközpont. Tehát mi foglalkozunk a járművel, annak mindenféle fejlesztésével, de foglalkozunk a járműre vonatkozó irányítás különböző kérdéseivel. Tehát a forgalom irányításnak, szabályozásnak az a részével, ami a járműre vonatkozik. Annak ugye a nagy része nem a járműre, hanem az infrastruktúrára. Tehát a forgalom irányítás, a legfontosabb az, hogy a forgalomról jó képet kapjanak azok, akik akarják irányítani. Tehát a járműveknek szépen az áramlását, a járművek irányát, sebességét, sok minden. Tehát ennek a részével az egy másik kutatási terület. Tehát maga a forgalom szabályozásnak az eszközei, az egy másik, hogy mindenféle elektronikus dolgok vannak, a GPS-től kezdve, hosszabb távon még a kutyák megjelöléséhez hasonló csippen is már gondolkodnak ezek a kollégáim. Mert ugye az a gond, hogy amikor egy jármű elindul, akkor rajta kívül senki nem tudja, akikkel együtt közlekednek, hogy hova akar menni. Tehát nem tudja a forgalmat irányító szabályozó, akármilyen szervezet se, csak azt látja, hogy merre mennek a járművek, milyen sebességgel, milyen tömeggel. De hogy ő neki mi a célja, azt nem tudja. Vagyis azt jelenti, hogy akkor őnál ez az izgalmas kérdés, kutatásfejlesztés a közeljövő, meg még inkább a távoljövő, hogy az hogyan lehetne a szabadság érzetét megtartva, tehát nem kiderítve, hogy most hol akar menni ez a jó ember, hanem azért, hogy segítsen a forgalom irányításban. A városban ott a izgalmasabb kérdés, közúton ott is különböző másfajta szabályozási jelentések vannak. Tehát ezeknek az eszközeit, az eljárásait, meg tudom, hogy hogy néz ki, működését mindent ismerem, de magának ezeknek az eszközöknek konkrét műszaki fejlesztésével nem foglalkozik az én tanszékem. De a járműveknek az intelligenciája növelése, tehát az, ami a téma, az minden vonatkozásban hozzá tudok szólni, mert az éppen a mi dolgunk. Ugye, mert összességében a mobilitás az áll. Jármű, ember, környezet.
Az automatikus parkolási rendszer.
Az is a mi témánk, automatikus parkolási rendszer. Volt egy önálló kutatási témánk is, amiben megpróbáltuk mi ezeket értelmezni és továbbfejleszteni, hogy ezeket a rendszereket mivel tudjuk építeni majd valamilyen megfelelő autógyárakkal közösen. Tehát egyetemeknek az a nagy előnye, hogy egyrészt oktatunk. Tehát a legkorszerűbb technikát meg kell ismertetni a hallgatókkal, hogy föl tudjanak készülni majd a korszerű gyárakban. De az egyetem az egyúttal a kutatóhely is. Tehát mi a jövőre is nézünk, és ezekben a kutatásokban, sőt alapkutatás szinten, amikor még olyan általános kérdések vannak, hogy még nem tudjuk, hogy lesz-e belőle valami. A hidrogénre itt tartom itt a Reményük úrral, az egy olyan kutatás volt, hogy alapkutatás, és eljutottunk odáig abból, ami egy kis városi autó is kikerekedett, egy 3 éves kutatási program volt. Tehát azt jelenti, hogy nagyon összetett terület végső soron, és fantasztikus fejlődés előtt áll lesz.
Annak a hidrogénautónak mi lett az utóélete, mert hogy 2005-ben kezdték el, és tudtak valamilyen olyan fejlesztést elérni benne, amit máshol sehol sem, tehát hogy egy kis műanyag dobozban meg tudták oldania.
Így van, a hidrogén termelést és tárolást.
És akkor mi lett ennek a kifutása?
Hát most jelenleg éppen nulla energia szinten vagyunk, hogy műszakilag fejezzem ki magam, vagyis azt jelenti, hogy elindult egy alapkutatás. Tehát ugye az intelligens jármű kutatás fejlesztésének két nagy fő iránya van, hogy gyorsan képbe legyünk. Az egyik azt lehet mondani, evolúció. Tehát adott jármű struktúráját elfogadva, azt mindenféle elektronikus, informatikus eszközökkel, műszaki fejlesztéssel egyre inkább intelligensebbé tenni. Ez lépésre lépés ad, de fantasztikus eredmények vannak, tehát ez a parkolás automata rendszer, ez csak egy majdhogy nem egy szinte legegyszerűbb szolgáltatás. Ma már középkategóriás autóban is benne van. Tehát ez azt lehet mondani evolúció, hogyha most ilyen felkönt kifejezést használnak. A másik, az meg ennél sokkal merészebb, az meg az alternatív jármű megkeresése. Arra meg azt lehet mondani, hogy az forradalmi megoldások, ötletek kellenek. Na most a hidrogén autó kutatás fejlesztés, az már ez az ágazat volt, és méghozzá onnan indult, hogy van egy része kutató-fejlesztő csoport, központi fizikai kutatóintézetben, villamosipari kutatóintézet különböző része egyetemen, akiknek van egy szolgálati szabadalmuk, méghozzá a hidrogénnek a termelésére, meg a tárolására vonatkozóan. Vagyis a hidrogénnél az előállítás nem volt. Tehát ugye semmi gond, mert simán vízbontással elő tudjuk állítani, sőt ugye majd nagyon jó kutatási irány, pontosan nem az autó, de autó hasznosítja, hogy ott vannak a nagy szélerőművek, és ugye amikor fúj a szél, akkor fantasztikus energiát termelnek, de lehet, hogy a villamos hálózatnak köszöni szépen nem kívánja, mert éppen nincs annyi fogyasztó. Ilyenkor mit látunk? Ezek állnak. Nagy szélbe állnak is a szélkerekek. De egy nagyon komoly kutatási irány, hogyha ezek közben dolgoznak, és ebbe a villamos energiával ő hidrogén termelnek vízbontással, és ezt a hidrogént már be tudja termelni, tárolni, közvetíteni a földgáz rendszerbe. Vagyis azt jelenti, akkor földgázt hidrogénnel föl tudja dusítani, jobb lesz a fűtétre, kevesebbet kell használni, ugyanakkor nem kell a szélerőműnek se leállni, mert közben hasznosan termeli. És ennek beláthatatlan következményei vannak. Tehát már is a földgáz függőségünk, hoppá, mindjárt izgalmasabb lesz. Jó, de a hidrogén egy csodálatos anyag, ugye hát az a mindenség. Ennek az anyaga, hatalmas energia van benne, ezt a közlekedésben, a járműveknél is már évek óta próbálják hasznosítani. Különböző formában. Lehet úgy hasznosítani, hogy én akkor hidrogén gáz fogok szépen égetni belső égési motorba, nagyon jó hatásfokkal, ugye vízgőz keletkezik látszólag, tehát tiszta lesz a kifogó gáz. Nagyon, ilyen irányban nagyon komoly kutatás végzett, hogy 20 évben keresztül a BMW is, meg a Mercedes gyár is. A másik irányzat, hogy én a hidrogént azt most már felhasználjam közvetlenül villamosenergia termelésre. Mert hogyha a hidrogént és az oxigént én egyesítem, nem úgy, hogy fölrobbanjon, hanem egy lassú égést, tehát egy 80-90-100 fokos égést, lassú égést valósítok meg, akkor ebből közvetlenül villamosenergia számít, mint egyenáron. Tehát ez a tüzelőcellás rendszernek ugye a lényege. De mind a két irányzatnál az a gond, hogy a hidrogén tárolnom kellene. A tárolással van a baj. Tehát előállítás nem, nincsen gond, tárolni nagyon nehéz. Most tárolásra milyenféle módszerek vannak. Az egyik az, hogy nagy nyomáson én acél, meg ilyen kompozit falú tartályba beleprésem. 200-300, most már 700 bar nyomáson tartanak. És az azt jelenti, hogy ott van szépen a gépkocsi, három ilyen nagy palack, és közben rajta ülnek az utasok meg a vezető, ott a hidrogén. És utána ebből a hidrogénból én most már akkor akár a belső égési motorra is tudok adni hidrogént, tehát akkor így tud működni. Ez az irányzat is egy komoly irány, még Magyarországon, még Szegeden autóbuszban is próbálkoztak ilyen hidrogén is. És akkor zárójelbe az APEC bele is nyújt rögtön, mert azt mondta, hogy hoppá, hát akkor ő hidrogén termel, jövedéki adóköteles. Hogy jövedéki adóköteles, miközben ő saját maga, ráadásul napfényből nyert villamos energiával bontotta. APEC-ot ugye nem ért. Jövedéki adó, ugye az pálinka főzés, egyedül amit megúsztunk, hogy ott nincsen. Na lényeg az, tehát a tárolás, ez a módja, ez veszélyes. Ennek az a gondja, hogy a hidrogén az egy nagyon muncott anyag, az el tud szökni mindenütt. Egy jó jellemző. Meddig tetszenek ráérni?
8 év.
Én rólam az a hír jár, hogy én nagy mesélő vagyok.
Jó.
Diákok ezt szeretünk.
Meg szeretjük a mesét.
Na, például a BMW gyár ezt a villamos autót, mikor nem villamos, mert ő elégette belső égési motorba. Tehát ő hidrogént szépen beszívott, és oxigént is elégette. Amikor elkészült, ebből kis adatot gyártott, és a német parlament minden képviselő kapott egyet, hogy tessék próbálja ki, és a Magyar Közlekedés Tudomány Intézet is kapott egyet bemutatásra, hogy nagy bemutatót tartsanak, sajtótájékoztatót, tévé, minden egyéb dolog. Meghirdették elegánsan ennek a bemutatónak szépen időpontját meg volt szervezve, és egy hét előtte jött a körmél, hogy a bemutató elmaradt, mert a hidrogén elszökött az autóba. Hiába acéltartály, belül mindenféle műanyag, kevlar anyagokkal véleve mégis meg tudott szökni. Fantasztikus, ugye, mert ő legkisebb atom, ő mászkál, mindott azt megsáll a napig irány. Na, tehát a tárolásnak ez a módja nem nagyon válik. Most jött egy magyar szabadalom, ez egy fantasztikus, érdekes, ő azt mondta, hogy hoppá. Mi csináljunk egy olyan valamit, ami szemre úgy néz ki, mint egy akkumulátor. Ott van benne szépen a desztillált víz, ott van őkelmének, mint akkumulátornak a pozitív, negatív elektródja. És akkor szépen egyen árammal bontsuk el a vizet, eddig nagyon jó, semmi gond. Ugye, mert ilyenkor hát elmegy a hidrogén, elmegy az oxigén, vagy ha nem megy, akkor duraló gáz ez belőle. De a szabadalmunk a lényege, hogy olyan különleges nanotechnológiával készült elektródákat tudnak gyártani, és gyártottak is kísérleti szinten, tehát nem sorozatgyártásról van most még szó, ami képes megkötni a hidrogént, méghozzá úgynevezett ioncsapda eljárással. Vagyis ezeknek az elektródáknak olyan szer különleges anyagból készült, rengeteg fajta anyagból, ez a központi fizikai kutatóintézet ezzel foglalkozik. Mi lett az az anyag, aminek a rák szerkezetébe szépen a hidrogén atomok ott bele tudnak esni csapdávesnek, és egy-egy ilyen rácsba mondjuk egy-két hidrogén atom van csak benne. Vagyis azt jelenti, hogy akkor a hidrogén atomok nem tudnak egymással lövődösődni, márpedig a gázok nyomása, ugye középiskolában tanultuk, az abból van, atomok egymás lövdösik, és akkor egy nagyobb lesz a nyomásuk. De hogyha be van egyenként ilyen csapdába zárva, akkor nincs neki szomszédja, mert az a másik ilyen csapdában van benne. Nem tudja lövdösni, hoppá, vagyis azt jelenti, hogy akkor ő kell, mert ott normál nyomások, nem kell 700 bár, normál nyomáson, normál hőmérsékleten ott van benne szépen a hidrogén. Oxigént meg elengedjük, mert oxigén nem kell egyenlőre. Környezetvédők már örültek, mert hoppá, akkor mi nem oxigént fogyasztunk, oxigént termelünk. Na, de ez alapkutatás, ez teljes egészében. Ebben kárfolja Akadémiai Kutatóintézet. Még néhány ilyen kisebb intézet is, meg mi tanszéget is benne voltunk. Alakítottunk egy konzorciumot, és ennek az alapkutatásnak eljuttatásáig addig, hogy ebből valamiféle prototípus is legyen, és hát mi a közlekedés, meg az autó, az, ami leginkább prezentál minden újdonságot, ugye? Mert azt jelenti, hogy hát mindenkinek, minden család egy autó van, fejlett társadalomban két ember jut egy autó. Vagyis ma körülbelül 1 milliárd autó van a világon, és ugye, hogyha 10 milliárdot el tud a föld tartani, akkor meg lesz belőle 4-5 milliárd a földön autó. És erre pályáztunk, és akkor nemzetközi innovációs pályázaton, Pázmány Péter pályázaton 250 millió forintot nyert ez a konzorcium. És a lényeg az, hogy munkamegosztás, tehát nekünk, mint gépelők tanszék, az volt a dolgunk, hogyha megkapjuk ezt a hidrogén akkumulátort, tehát ami képes előállítani és tárolni a hidrogént, akkor ez hogy lehetne a jármű hajtásába. Tehát mi most már terveztünk egy olyan bemutató járművet, ami hibrid jármű, kis kétszemes kis városi autó, rögtön azt a nagyságot céloztuk meg, hogy még inkább ennek legyen gyakorlati haszna. De ennek a járműnek hajtását mi 2 darab elektromotorral oldottuk meg, tehát hátsó kerékbe beépített agymotor, de a villamos energián, ugye, mit akkor tudjuk tárolni egyszer induláskor akkumulátorokba, kondenzátorokba, de ez hamar elfogy. Ez a baja minden ilyen villamos autónak, amely elfogy. De akkor építsünk be egy kis belső égésű motort, így lett hibrid, amelyik a hidrogénnel működik, tehát nagyon jól kifogás az összetétele elegánsan, azzal működik, egy villamos áramfejlesztőt, generátort hajt, és amikor az akkumulátorok, kondenzátoroknak a feszültség szintje csökken, akkor ez automatikusan beindul, és termi az áramot, és akkor már annyit termel, ami a járműmozgatások az kell, akkor egyensúly van, de a többet term, akkor közben föltölti szépen az akkumulátorokat, kondenzátorokat, és utána már tud működni maga a kis jármű, megint a belső égési motor nélkül. De addig se szennyezi a levegőt, tehát ez egy fantasztikus ötlet volt. És akkor ment párhuzamosan a kutatás, hogy a fizikusok azok fejlesztették, tökéletesítették, hogy akkor ez elfogadható méretű legyen, meg működésű legyen ez a hidrogén akkumulátor. Mi csak annak nevezzük, de tulajdonképpen ez hidrogén termelő tároló egység, tertának lett rövidítve. Na, és akkor ugye mi először még nem kaptuk meg azokat a hidrogén akkumulátorokat, ami kell nekünk, amit úgy be is ígértek tisztességesen, hogy az majd elegendő hidrogént, hogy tudjuk a mi kis 400 köbcentis kis motorunkat szépen termelni, ezért mi a kis motorunkat megtanítottuk palacból, hidrogén palacból üzemelni. Tehát a kutatás így két irányba párhuzamosan ment, aztán majd a háromnegyed részénél csatlakozott. Na de kiderült, hogy nem olyan egyszerű dolog ez a hidrogén termelés tárolás. Elvileg szépen működött, elvileg megjelent a hidrogén, elvileg befüggött a mi kis autónk, kettő darab ilyen hidrogén akkumulátorral, de még nagyon körülményes a gyártása, és még ráadásul egy kicsikét veszélyes is. De nem a robbanás miatt, hanem kiderült, hogy a két elektróda között enni is kell elektrolit. Tehát folyadék, ami majd az elektronokat szépen idóan viszi, és ez meg lúg. Ez a lúg, ez bizony 14 pH-s. Amikor volt ez a nagy lúgfertőzés, ugye szépen ottan kirömött a lúg, az a 12 pH-s volt, de az is fantasztikus kártyát, mert 14. Tehát nagyon erősen lúgos jellegű, tehát most azt jelentette, hogy elvileg működik, termeli, tehát mi kis autónk megállt a helyét, mert egy mérő bemutatója, egy hatalmas sikere volt, én más sem tudtam csinálni éjjel-nappal, inkább nappal jöttek a riporterek különböző tévék, újságoktól, úgyhogy ma is, hogyha nevemet egyszerűen csak beütök a Google-ba, előre csomó riport, még mindig. Na, de lényeg az, hogy tehát végül, mint alapkutatás volt, hogy nekünk csak azt kell igazolni, hogy ez működőképes, ez a hidrogén termelő tároló rendszer, működőképes, tényleg érdemes folytatni, de alapkutatás az azt jelenti, hogy még nincs olyan termék. Erre mindig az akadémia korábbi elnök egy nagyon jó példát mondott, mikor Faraday fizikus bemutatta az angol királynak azokat a kísérleteket, a bodzogolyók itt össze-vissza működtek, amíg ebben a tudat megdörzsölte, tehát elektromosságot, pozitív-negatív töltést felfedezte, a király megkérdezte, hogy mire jó ez? Azt mondta, azt még nem tudom, majd eljön az idő, amikor meg lehet adóztatni. Na kérem szépen, tehát lényeg az, hogy ott oda jutottunk el, hogy ez nagyon sok bemutatón szépen elvileg működik, de még nagyon drága, meg főleg még veszélyes, meg még baj van az élettartomával, amik ilyen akkumulátoroknál mi töltési ciklusba számolunk, hány ciklus bír ki.
Vagyis hát azt hány töltés bír ki?
Igen, hányszor bír ki ilyet. Ez egyébként az a gond a utcai autóknak, utcai villamos autóknak, és egyébként éppen tegnap jelent meg a hír, hogy kísérletképpen beindult a busz Moszkva tér, mi a lelkőre a Moszkva tér, most hogy hívják?
Szélkármán, és a Deák tér között,
most az is egy magyar gyártmányú, magyar villamos autóbusz, abban, hogy mi benne vagyunk a kutatás fejlesztésében, de annak nem mi vagyunk a konzorcium vezetője, hanem az Evopro nevezetű csoport, egy nemzetközi részvénytársaság, az önmel magyar fejlesztés, amiből elkészült már nem is egy, hanem most úgy néz ki, nem sokára 50 darab elkészült, mert az oroszok meglátták, és rögtön megrendeltek 50 darabot belőle. Na, tehát az tisztán villamos energiával és az akkumulátorral működik, annak miért lítium-ion akkumulátorai vannak, de annál is az a gond, hogy kevés energiát tud az akkumulátorra beletenni, vagyis ő most azt mondja, hogy kb. 100 km-t tud menni egy töltéssel. Jó, de hát ugye a busznál ez ilyen rövid szakaszon közlekedik, mert akkor hány menetet tud menni, de nem az a baj, hanem nagyon hosszú a töltésidő ezeknek a mostani akkumulátoroknak. 6-8 óra, hogyha úgynevezett normál lassú töltéssel tölt. Van úgynevezett ipari gyors töltő, annak már lemegy 30-20-30-40 percre. Csak az a baj, akkor akkumulátornak romosan csökken az élettartalma, egy bizonyos ciklus, tehát hányad bír ki. Most ez a lítium, ion lítium, kóbor dioxidos akkumulátorok, ezek kibírnak körülbelül egy olyan 1000-1500 ciklust. Ez azt jelenti, hogy így városi forgalomban ez körülbelül 6 év, 7 év. Tanszékünk vásárolt is egy villamos autót, egy kis Mitsubishi villamos autó, ami sorozatban gyártják, amit a Mitsubishi, Citroen, Peugeot meg a Smart közösen fejlesztett. Ki lehet kapni Magyarországon, csak 10.700.000 forint. És ennek egy töltéssel a hatótávolsága 130 km. De 8 órát kell otthon töltenem. Tehát arra jó, hogy városi autó. Jó lenne, ha nem ilyen ára lenne. Miközben én a benzinmotoros Smartot megkapom 4 millió forintért. Na, lényeg az, hogy tehát legyünk új válaszára. Tehát most jelenleg ennek az akkumulátornak kellene most már egy továbbfejlesztése. Az már nem alapkutatás, mert most már tudják azt, hogy milyen legyen szépen mind a két elektróda. Tudják azt, hogy még mindig lugos kell, csak az előállítását hogy lehet a nagy sorozatban olcsóbbá tenni. Ugyanez mondtuk a 15 cellára, hidrogén 15 cellára is. Tehát amikor mi tudtuk azt, hogy mennyi kapacitása van ennek a tűzanyag, illetve hidrogén akkumulátornak, akkor két alternatívát előttünk, hogy tűzanyag cellába hasznosítjuk a hidrogént, vagy pedig így belső égésű motorba. Tűzanyag cell 10 kW-os teljesítményről van szó, azt találtuk ausztrál gyártmányú 14 millió forintba került. Miközben a kis generátortól, motorra, generátorban 800 000-ből kihoztuk. Tehát most ennek a tűzanyag cellának az a baja, hogy nagyon drága. Még, és az hagyján, hanem nem egy fenntartható gyártási folyamat terméke. Ugye ez fenntartható, azt minden jelzőre manapság rámondják. Közlekedésben is fenntartható. Fenntartható, mit tudom, a lakosság szakolta, minden fenntartható. Na most az a baj, hogyha én mindig ezt szoktam mondani riportereknek, hogy nem ott a nagy kérdés, hogy egy alternatív autó, egy villanyautó legyőzi az egy belső égésű motoros autó, hamar legyőzni, hanem 1 milliárd belső égésű motoros autó van most, azt kellene 1 milliárd villamos autónak legyőzni. Ott már nagy baj van, mert például most, hogy a nagyon energiás ez a lítium, ion lítium, hát ionnak mindig ott a vegyészek csak ennyit mondanak, nem meg kell mondani, hogy ion alatt mit értenek. Lehet vasfoszfát, mangán, dioxid, kóbor, dioxid. Egyik veszélyesebb, mint a másik, azt nem kell mondanom. Mi egyetemen körülbelül most a 6. villanyautót csináljuk. A második az úgy fölrobban töltés közben, hogy benne voltunk a tévébe. Mert 3 tűzolt autó, alig tudt eloltani. Alig tudt eloltani. És, na most, akkor mi jó meg voltunk ijedve, és ugye mi történt? Olvastuk tavaly, hogy a Boeing elkészítette a csodálatos új jumboját, melyiket a 487-est, lítium, kóbaldioxid akkumulátorokkal szerelték föl, és egyik elfüstölt Varsóba, másik meg elfüstölt Tokióba. Le is állították egyenlően ezeknek a fejlesztését. Na.
Akkor azok másolták az önökét, nem?
Nem, megmondom, hogy mi, hanem mi se tudtuk, hogy mire kell vigyázni, meg úgy látszik, hogy ők se tudták. De kóbalt dioxid, az hagyjából még több van, de a lítium karbonátból a világon 5 országban bányásznak nagyon keveset. De nem, nincs köztük Magyarország, ez a baj. Nem vagyunk köztük. De olyan már elfogyna, mint a csoda. Vagyis azt jelenti, hogy most az akkumulátor a gyenge pont. Na. És az a baj, hogy mindig akkumulátor, és a tűzanyag cellánál meg ráadásul ugye katalizátorok jelenlétében van az, hogy ne robbanjon föl, ne égjen 2700 fokon a hidrogénoxid, vagy csak 80 fokon. Ez aranynál, démán drágaságú. Tehát azt jelenti, hogy most a tudomány ott tart, hogy nagyjából jövőt már látjuk, csak azt nem látjuk, hogy ez fönntartható-e. János Jolajos akadémikus nevét csak az idősebbek ismerik, valamikor a tévében, 70-es években nagy előadásai voltak. Ott azt mondta, hogy nekünk hosszabb távon nem szabad szűken a földgolyó szintjén gondolkodni, mert mi csak azt látjuk, hogy van egy Mendelejev táblázat, ami százas rendszámtól kezdve ott már nem állandók, szép anyagok, aztán kész, ebbe gazdálkodunk. Ebből meg nem sok van ezekből értékes anyagokban, hanem univerzum, ott lehet, hogy van egy másik valami, egy másik galaktika, ahol egész mások a viszonyok, ott lehet, hogy majd a 120, 130, 140-es rendszámú nehéz elemek vannak egyensúlyban. Vagy egy másik, ahol meg az egész kicsit össze, egy fényhidrogénnek is elképzelhetünk össze. És azt sem tudjuk például, hogy hogyan lehetne hidrogénbombát megszerinteni. Nagyon komoly kutatás. Ez a másik irányzat.
Hogy mit lehetne a hidrogénbombával?
Hát nem tudjuk megszelídíteni.
Megszelídíteni,
hogy akkor, mit tudom én, szobahőmérsékleten szépen fúziós reaktorokban termelje szépen a hőenergiát, aztán akkor, ha már melegünk van, abból lehet villamos energiát termelni. Miközben itt van a nap, ezt csinálja.
A negyedik generáció.
Igen. Pont ez volt a téma az előző beszélgetésben.
Na most én erre elmondom, hogy én 70-es évek végén sétáltam, még akkor a Szovjetunió volt, egy olyan gyorsítón, ez a tokamak, ugyanaz épült a CERN, ugyanez az elme működik. Tehát ezt Kurcsatov akadémikus szabadalma volt valami 50-es évek elején, amikor még nem is volt hidrogén bombájuk. Tehát egy nagy hatalmas gyorsító. Ugye ez az itteni, a mostani világ legnagyobb gyorsító, 8 km átmehatalmas körön. És akkor a lényeg az, hogy van egy gyűrű, ami abszolút vákum van, és plazma formájában ott kezdik szép elektromágnes ezeket gyorsítani a részecskéket fantasztikusan, majdnem elérik a fénysebességét, és ütközés is. Hogyha hidrogénatom ütköznek, hélium, fúzió, hatalmas energia szabadul fel. A hidrogénbomba ezt csinálja, de hát nem tudjuk megszerinteni. Na, én sétáltam a 70-es évek végén, ők akkor azt mondták ott a tovarisok, hogy ez a tokamak 10-es, ez még most nem termel energiát, mert még nincsen benne fúzió, de majd a tokamak 20-as, 20 éven belül az már energiát fog termelni. Tehát most hozzáadjuk 70-es évek vége, 90-es évek vége, semmiféle fúzió még nincs, de még ebben a CERN-ben sincsen egyenlőre. Na, tehát ha nagyon messzire mennék, tehát a témánk ugye a közeljövő kutatás fejlesztése, intelligens jármű, meg intelligens irányítás, akkor ez nagyon messze, ez a sci-fi birodalom egyenlőre. Nem látjuk, de erre mondta az akadémikus János Lajos, aki azt mondták, hogy ha nem jön Magyarországra haza, Angliában marad, akkor ő Nobel-díjas lett volna. Fantasztikus, mert én sétáltam, mert nagyon sokat fiatal kezdő tanársegéd voltam, ő meg nagyon vonzott azokhoz, akik tágszemmel hallgatták a jövőre vonatkozó minden ilyen téziseit. Kedvenc kifejezés az volt, hogy Einstein egy sarlatán. Nem tudtam, most kicsértünk meg ezzel, de szépen levezett, hogy az sarlatán, mert nem igaz, a fénynek nincs kitüntetett szerepe, nem igaz, hogy nem lehet túllépni, és igenis létezik valamiféle étel, amit ugye valamikor még azt mondták ezek a mechanikus materialisták, hogy valami ételszerűség van, ami nem étel, hanem világos, hogy elektromágneses, gravitációs, valami erőtérünk, most már sötét energia, és kiegészítenek, tehát valami erőtér ebben mozog a világ mindenség. Na!
Hát kérdezem meg, hogy az elektromos autó és az a hidrogén autó között milyen különbség lenne, tehát praktikusságban, olcsóságban?
Tehát a tisztán elektromos autókat ma már Magyarországon lehet kapni. Ezt, amit mi vettünk, 10 millió, 700 ilyen, lehet Peugeot kapni, ez kb. 8 millió, lehet egy indai autót venni, Revanében, az van 3,8, az egy kis kétszínes kis autócska, és most van éppen a mi laboratóriumban, igaz, hogy összetölt állapotban, egy Tesla Roadster. Ez most a villanyautóságere. Egyesült Államokban, Texasban gyártják, 3-4 év várakozás, 270 kW teljesítményű villamos motorja van, de csak egy töltése tud menni 150 km, de végsebessége 300 körül. És azért van összetört állapotban, mert egy dúsgazdag magyar vett egyet, 5 évet várt rá, mert számozott példányok is nagyon keveset gyártanak. Nem mondja meg, hogy mennyi, de azt mondja, hogy ezért körülbelül 2-3 Mercedes-ből a legdrágábbat meg tudta volna venni, de hát nem összetört egy bemutató, villamos művek tartott egy bemutatót, és azon összetört, és ott van nálunk a pigyár összetörve. Elemezgetjük, hogy meg lehet-e javítani, sérült-e. Hát a mechanikus részeket azt lehet, de mi van az akkumulátorral, és szerencsére volt, mert akkumulátor nem robbant föl. De nagyon, nagyon sokszor sajnos van olyan karamból, amikor ez a lítium, főleg a kobalt-dioxid is kinyílik, és abban percben levegőjére már fölrobban. De töltés közben is, tehát milyen azért robbant föl, mert töltés közben sajnos megfeledkeztünk. Nem volt publikus még akkor, hogy ezeket úgy nevezi, hogy cellakontrollt kell tölteni. Tehát ugye akkumulátorok, ezek kis elemekből épülnek, egy kis elem az akkor, mint egy gyufás doboz, az 3,6 volt feszültségű. De ma már egy villanyautókban 300, 400, 600, meg 1200 voltos kell, ezeket sorba rakják. Szépen. És mi az első, a második villanyautóknál lítium akkumulátorokat vettünk, kínai gyártmányút vettük, 56 voltos cella feszültséggel, tehát azt jelenti, hogy volt benne, vagy mit tudom, 20 vagy 11 néhány cella, de hát mi nem tudtuk meg, készen kaptuk a kínai piacon. Vettük, hirdetik ezeket ekkora nagyságú, elegánsan, és nem volt vele baj egy évig. Tehát egy évig szépen a kapocs feszültséget néztük, ez 56 voltos volt, tehát 52 voltig szépen töltöttük. Az a baja, szemben az ólom akkumulátorról, ennek a lítiumjának azért füstölnek el, hogy ő az áramot szépen állandóan eszi. Tehát nem lakik jól. Jól a akkumulátort elkezdem tölteni, annak a cella feszültség egyenként 2,4, ezért van belőle 6 darab. Úgy megint a 14,4 volt. Ahogy ő elérte a cella feszültséget, utána már köszöni szépen, nem kér áramot. Vagyis az áram erősség automatikusan lemegy nullára. És akkor ugye üres árat üzemben működik a töltő, akár van olcsó kínai töltő, semmi gond nincs vele. Tehát magyarul rajta lehet hagyni a töltőn szép elegánsan. De a lítium az nem ilyen, főleg ez a kóbalt-dioxidos változata. Ez azt jelenti, hogy ő annyi áramot vesz, amennyit csak tudunk neki adni. Ipari gyors töltősnél 200 amper is lehet tölteni. 3x65 amperes. Ezért nagyon kevés ilyen ipari gyors töltő van Budapesten is, meg Magyarországon is. Nagyon kevés. Nincs 10 alatt van összességében. Abban van Budapesten 5, aztán még szétszórva két nagyvárosba, mert ilyen nagy energiát nem lehet egy benzinkútnál se. Tehát azt jelenti, hogy akkor legfeljebb egy töltő oszlop lehet, amin ott tölti. Akkor töltené fel 30-50 perc alatt. Hogyha ilyen normál 16 amperes van, mint itt is van össze-vissza, akkor meg 8 óra. Na, tehát azt jelenti, hogy nem szabályozza le magát a lítium akkumulátor, elkezd melegedni, és már 45 fok fölött teljesen instabillá válik, bármikor fölrobban. És elég egyetlen cella. Ennek a Mitsubishinak például 88 cella, mert 330 voltos, amit lehet kapni kis autót, tehát 88 cella. Elég egy cella szépen kinyílik, abban a percben beindul a láncreakció. Nálunk ez úgy robbant föl, hogy ott felejtették. Tehát töltötték és úgy nem figyelgették. Kapocs feszültséget ellenőrizték szépen, de egy év után már a celláknak elmegy a belső ellenállás, és elég egyik cella berobban, mint egy láncreakció, csak nézték messziről, hogy mint a csillagszoró. Szerencsére a tűzoltók hamar megérkeztek, el tudták oltani. Beindul. És ugyanez volt szépen a Boeing géppel is. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes cellát egyenként kell figyelni, hogy mennyi a feszültsége, mennyi a hőmérséklet, ezért nagyon megdrágítja. Mert úgy adják egybe. És ugye hát itt sajnos, ugye kínálják, sajnos az ő szerencséjük, hogy monopól helyzetben vannak, ezeket az akkumulátorokat ők szállítják.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy igazából még gyermekcipőbe jár. Tehát annyi megoldandó probléma volt, van, hogy olyan súlyú problémák, amikkel egyelőre még nem tudom, mit kezdeni.
Az a baj, hogy ugye sorozatgyártással lehetne olcsóbbá tenni. Jó, de itt mostan ugye 22-es csapdája, mert hogy ilyen drágán adom, akkor nincs rá revő. A Mitsubishiból eladtak, most 3 éve forgalmazzák, eladtak vagy 4-et. Peugeotból eladtak körülbelül 10-et, ebből a Revából eladtak már olyan 15-öt e körül. De nem az érdekes. Ugye most az Unió ösztökélje villamos autók, hibrid autók fejlesztését, intelligens, mindenre ad mindenféle pázsiti pénzeket. És a németek csináltak egy villanyautó fejlesztési tervet, publikus, meg egyébként a cikkekben, hogy 2050-re, tehát azt jelenti, hogy most csak a 30 év múlva szeretnék elérni, hogy az akkori gépkocsi állomány, tehát összesen beleértve szépen a személyautókat, buszokat, elautókat, legalább 2% a villanyautó legyen. Ilyen ugye nagy német ipar, hatalmas nemzetgazdaság, GDP mindenben élen járnak, és ilyen óvatos tervet mernek. Tavaly Európában összességében mindössze csak 10 000 villamos autót helyeztek forgalomba. Nálunk ilyen elnéző. Na, tehát itt van egy furcsaság, de a lényeg az, hogy minden autógyár ezért szépen kifejlesztette a maga egy tisztán villamos autóját. A hibrid az egy átmenet. Tehát a hibrid az már a közeljövő, sőt az a jelen autója. Mert azt jelenti, hogy akkor ő ugyan drágában adja, de már a benzin fogyasztásban neki 3 év alatt megtérül. Most 3 kollégának van ilyen hibrid Toyotája. A legújabb, ugye azt mondja, hogy ő neki volt előtte benzines Toyota, Auris, fogyasztott városban körülbelül 8 litert. Ezzel az újjal meg 4 litert fogyaszt. A benzinestől megveszi 4 millió, ezt meg 6,5 millió vette. De az a 2,5 millió forint neki simán megtör 3 év alatt. Jó, de hát azt jelenti, hogy beruházni kell. Vagyis azt jelenti, hogy most a hibrid autók azok már ott vannak, hogy végső soron már van vevő réteg. Tehát ott most már azt szépen tudják forgalmazni, sorozatba gyártani. A villamos autóknál még nem tudja sorozatba gyártani, mert még nem tudja eladni. Tehát itt azt jelenti, hogy csúptörás, Isten tudja, hol kellene megnyitni, de addig, amíg ilyen szűk a választéka az akkumulátoroknak, azok addig, mert ugye nem látjuk a jövőt, tehát ma már a Mengele táblázatot végigzongoráztak, ugye mindig kép valami potenciális energiakülönbségű valami anyagot kell összehozni. Szépen egyik egy negatív, másik pozitív. Minden létező.
Minden volt játszott végig.
2 évvel ezelőtt Winterkorn nevezetű úriember, ő az Audi elnök vezérigazgatója. Mellesleg. Zsámbéki sváb születésű. Csak a családját szépen kitelepítették sajnos, amikor még csecsemő volt, nem is tud magyarul. De ő volt először a Győri Audi vezérigazgató, és most meg az egésznek a vezérigazgatója. És ő tartott nekünk egy előadást pontosan Audi hibrid és villamos autó jövőjéről. És ő azt mondta, hogy az a baj, hogy addig, amíg egy intelligens, korszerű, benzines autóval odaállok a benzinkúthoz, és 5 perc alatt megtankolok, és tudok vele 500 kilométert menni, addig a villanyautóval ott fogok állni szépen a benzinkúton, ha van egyáltalán töltő csatlakozó, ott állok 6-8 órát, és tudok menni 150 kilométert. Tehát azt mondta, hogy én, már ő, mint addig, amíg ő az elnök vezérigazgató az Audinak, addig fognak majd leállni a belső égési motoros autók gyártásra, és tisztán a villamos autókat gyártják, áráról nem beszélve, amikor előáll egy valaki, egy okos polgár, egy elnök, vezérigazgató, itt az akkumulátorom, 5 perc alatt föltölt és tud vele 500 kilométert menni. Ezt ő azt mondta, ezt ő nem látja. Ő volt a NASA-nál is, mindenhol járta, hogy ilyen nagy embert szívesen fogadják. És azt mondja, hogy a NASA-nál már olyannal szidítették, hogy is nem is értette, hogy milyen kutatást folytatnak, mikor azt mondta, hogy fém levegő akkumulátor az a jövő. Mi az, hogy fém, mi az, hogy levegő, mit tudja? Tehát titkos kutatások mennek, és időnként fölroppan a hír, fölrepítjük, hogy most már találtak egy olyan akkumulátort, ami akár 3000 kilométert is megy. Jó van. Hát emlékszem én, amikor fölröppent egyszer olyan hír, hogy megoldották szépen az amerikaiak fúziót, tehát a hidrogén egyesítését szobahőmérsékleten. Aztán egy hónap azt mondták, ez kacsa volt. De nem az volt ennek az érdekessége, hanem egy magyar akadémikus, meg egy lengyel tőle függetlenül elvégezték a kísérletet, és a magyar akadémikus bentett, hogy ő is megismételte. Én, mint érdeklődő, olyan helyen dolgoztam, lementem, de majdnem elmondtam, hogy hol volt, nem szabad elmondani, elmentem ez a kutatóintézethez, és ott lelkesedett szépen az akadémikus úr, látod, most itt egy neutron, mert ugye egy neutron, itt egy neutron, tehát fúzió. Hát, hogy ennek mi lett a... És előadásokat tartott, és azt mondták, hogy ez igaz, akkor itt egy csomó Nobel-díjat ki kell osztani. És ugye, amikor megjelent amerikai, hogy ez bluff volt, ez vicc volt, akkor mi az Isten történt? Hát kiderültem a disznóság. Hogy annak a kutatóintézetnek a közelében volt egy szovjet laktanya. És aki volt katona, az tudja, hogy ott az őrségnek ott egy Geiger-Müller számláló készüléke, és óránként föl kellett, plána 70-es, 80-as években föl kellett írni szépen a háttérsugárzást, amit mutatott a Geiger-Müller, de a szolgált laktanya. Hogy próbálták ki, az őrök nem alszanak, meg nem vodkáznak, úgy próbálták ki, letelepített az laktanya mellé egy izotóforrást. És azt ugye a Geiger-Müllernek mutatni kellett, ami ráadásul mond gyártmány volt. Magyar gyártmányunk Geiger-Müller számláló voltak. És a szerencsétlen, ő nem messze volt laktanát, ő nála a Neuton azért ugrott be. Azért, mert fúzőre volt egy fúzió. Hú, értsen be.
Halad az idő, erre az igen. Intelligens járműirányításról.
Igen.
Itt csak egy sofőr van, tehát a többiek abszolút laikusak vagyunk.
Tehát lényeg az, hogy most nagyon elmentük a revolúciós irányba. Jövő autó. Most hol tart az intelligens autó? Kérem szépen. Rengeteg hárombetűs szolgáltatást tart, mert ugye főleg az újságírók mindent lerövidítenek. Ugye ABS már szinte mindenki tudja már Vovodába is, tehát onnan indult, vagyis azt jelenti, hogy itt végül hogy néz ki az egész rendszer. Van egy vezető, egy ember, van egy gép, az autó, és van az egész környezet. Ezeket kell szépen összehangolgatni. Tehát intelligens autó azt jelenti, hogy én információkat gyűjtök az emberről. Mit akar a vezető? Egyszer, az ő szándékáról, a jármű mindenféle állapotáról, meg mi van a környezetben szépen. És akkor ezeket én különböző szinten próbálom összehangolni. Na, ez az intelligencia kérdése. És akkor ugye leszűk az ember intelligencia, a sofőrképzést, ma már továbbképzésről beszélnek, de még csak beszélnek. De én múlt héten éppen elmentem egy olyan sofőr továbbképző, amerikai, osztrák-magyar tulajdonú edzőpályára, Zsámbék mellett, Driving Camp, ez a reklámhelye, ahol a legvadabb körülmények között a más sofőrök, de most leginkább még csak az autóbussofőröket továbbképzik meg a Waberhez, tehát a kamionsofőröket, amikor mindenféle csúszós utak vannak, kacskaingók mindenfele. Tehát, hogy megszokják, hogy a járműhöz hogy kell hozzáállni, nem kell meginnelsen, és így tovább. Tehát az emberre is vonatkozik, hogy intelligens legyen, képezzük, gyakoroljuk, edzük össze-vissza. Nincs még meg a továbbképzés. Tehát megkapom a jogosítványt, ki a maga jogosítványos. Kellett továbbképzés, ahol is menni? Sose kellett. Legfeljebb, amikor egyszer kellett nekem mennem, amikor váltott a kresszis tökúj, akkor elkezd kresszis gyárt, de azóta sohasem. Megyek orvosi vizsgálatra, látok, jó vérnyomás, jó, lesz neked.
Pesti közlekedés karban tartja az ember.
Jó. De ez ennek a hármas részek egyik része. Jármű, ott a rengeteg dolog van. Tehát azt jelenti, hogy a járműt kell intelligenssé tenni, de ugye azt jelenti, hogy akkor most még nem nyúlunk hozzá a járműnek a főrendszerét, vagy belső és a motoros autó. Hogy lehet intelligenssé tenni? Úgy, hogy ő mindenféle szenzori révén információkat gyűjt saját magáról, járműről, a vezetőtől, hogy mi fenét akar, és figyel a környezetet. Ez úgy mondjuk, hogy fedélzeti és központi információ alapján igyekszik alkalmazkodni, igyekszik ezt a rendszert önmagaszabályozni szép elegánsan. Ugye a környezet az is igyekszik, itt jönnek a mindenféle városi szabályzók, forgalomirányítók, szabályzók, Isten jön mindenféle. A járműnél ugye mi a lényeg? Vagyis azt jelenti, hogy akkor ő látja, mit akar a vezető, szépen, látja, hogy ő neki milyen a járműnek a különböző tulajdonságai. Tehát hogy néz ki, most szépen legizgalmasabb a jármű tapadása. Vagyis azt jelenti, hogy amit kitalál a vezető, hogy mondjuk ő fékez, jó van, de a jármű, ez egy gravitációs jármű, tehát nekünk gravitáció kell, tömegvonzás kell, és akkor leszorít a gravitáció bennünket az út felületre. És a gumiabroncs és az út között tapadás van. Tehát magyarul önnek is, meg nekem is az életem azon múlik, hogy a négy tenyérnyi helyen mekkora erők tudnak fölépni. Hogyha nagyobb, mint amit én akarok, mert itt a türelmetlen vagyok, és össze-vissza megyek szépen itt a tesztalószeremmel, akkor kicsúszok, neki megyek ott a másik autó, és a pityára töröm magam. Ez történt a mostani autóval szépen. Na, tehát lényeg az, hogy tehát ez figyelj ez a tapadás, már izgalmas dolog. Szépen figyeli a motor állapotát, figyel a környezetet, tehát már a legintelligensebb jármű, és ez már most is be van építve, szépen az már tudja, hogy akkor mostan mi van előtte, hogy mennek előtte, mi van mellette, szépen föl tudja deríteni, például, hogyha városba bóklászik, van-e parkolóhely, és akkor attól függ, hogy mit akar a sofőr, ő most már jelzi, vagyis azt jelenti, hogy akkor az intelligens jármű az a sofőrt segíti, hoppáka, de előtte azért minősíti a sofőrnek a szándékát, mert a legintelligens, hogy hoppá, ennek jó szándéka van, akkor én úgy segítem, hogy azt megvalósítsa. De hogyha téved a járművezető, vagyis azt jelenti, hogy félrehúzza a kormányt, mert parkolót látott, és ott ki akar állni parkolni, de közben nincs is ott parkoló, hanem ő elaludt, hanem mellette szágoldanak az autók. Én ültem egy autóbuszba, Párizs után úgy neki mentünk fényes nappal szépen a korlátnak, hogy csak úgy csattantunk, ezt leállt az egész forgalom. Kiderült, hogy a 41 éves sofőr odaálmodta, hogy ott a parkolom előtt arról volt, szóval idegenvezet mondta, hogy ez a követő parkolóba álljuk már meg, hogy kicsit ott pihenjenek szépen a turisták. És odaálmodta és oda kormányzott. Tehát ha hibás a döntése, akkor ő ezt elül bírál, és azt mondja, nem. Nem engedem, hogy oda kormányozza a járművet, vagyis itt van úgynevezett sávelhagyás ellenőrzéset, itt akkor azt jelenti, hogy akkor te hiába kormányozod a járművet. Arra fel azt mondja, hogy nem kormányozom, megy a jármű egyenesen. De még intelligensebb jármű, az azt mondja, de ha 25 másodpercig nem kapuk visszajelzést, hogy észbe kapott a sofőr is visszakormányozni, a kormányt ő ott hagyja, nem törik ki a csuklóját a sofőrnek, elkormányzott, ott marad a kormány, szépen. Ha a sofőr nem fordítja vissza, akkor 25 másodperc után az Audi legújabb A8-as szépen automatikus indexelés félreáll, de úgy áll félre, hogy közben látja, hogy hoppá, mellette nem jönnek, és látja, hogy le tud állni. Vagyis azt jelenti, hogy olyan szenzor feldeítő rendszere van, hogy ő mindent lát. És látja, hogy baj van, rossz döntés hozott szépen a sofőr. De már egy egyszerű, ilyen járművet novemberben bemutattak nálunk Audival, van egy ilyen szerződésünk, hogy minden fél évben legújabb autót elhozzák, bemutatják. Most ott volt ez az R8-as, ez a szuper jármű. Diákjaimnak mi az első kérdése, hogy hát mibe kerül ez a jármű? Hát ez 51 millió forintba kerül. De nem az volt, de azt mondta a bemutató mérnök, de hát lehet ezt kapni olcsóbban is, hogyha ezek az intelligencia részekből csak a minimum van benne, akkor már is lemegy 25 millióra. Csak így nem áruljuk, mert akkor már veszélyes, mert ott van benne hatalmas motor, tehát nagy tempóval tud menni, csak a sofőr majd csinál. Vagyis azt jelenti, tehát ő akkor már autonóm, tehát annyira intelligens, hogy ez már autonóm intelligencia, mert fölülbírálja, és azt mondja, hogy nem mész arra felé, vagy a parkolásnál. Tehát ő földeríti, mert milyen földerítő szenzorai vannak, van ők elmérnek a rövid távú felderítés ultrahangos érzékelő, körbe van 16 érzékelő. Lehet el kis gombocskákat ott szépen. Milyen autója van?
Nekem is mezőjük.
Na, abban is van intelligens, csak nem ez.
Tehát a sofőrnek van.
Ott a sofőr intelligens. Na most kérem szépen, tehát ő földerítette, hogy akkor van egy alkalmas parkoló, és akkor közvetíti szépen, hogy már számítógéppel kommunikál a vezetővel, hogy találtam egy alkalmas parkolót, igénybe tudja venni az automata parkoló rendszert. Érdekesség sztori. Volvo volt az első, ennek a világ bemutatóját is bemutat, ő fejlesztették, nagyon elérment, ő fejlesztette ki, ő tartotta a világ bemutatót is. Nagyon sok filmet mi láttunk, mert pontosan mi is foglalkoztunk ilyen automata parkoló rendszerrel, mert az izgalmas kérdés, mert akkor utána ennek az intelligens járműnek szépen át kell venni a sofőr szerepét, és akkor meg kell tervezni, akkor most hátratolat, hogy forgatja a kormányt, hogy ad gáz minden istennyira. Volvo ezt úgy képzelt el, hogy akkor autonóm rendszer, és akkor megjelent a képernyőn, hogy akkor tessék elengedni a kormánykereket, és lépjen le a gázpedálokról. Kísérleti járműni, ezt meg lehet tenni, ugye. És akkor láttuk a filmen, nagyon szépen beállt minden pozícióba. Y-tolatás, párhuzamos beállás mindenfele. És jön a világbemutató, elegánsan, szépen, legegyszerűbb variációt választották, hogy két autó egymás mögött áll, egymástól két autónyi távolságban kihagyva, hogy biztosan beálljon ide a rendszer, a jármű, és akkor szépen elegáns, hogy csak-csak mind a két kocsit összetörte. Tehát világbemutatón a tévé szeme láttára mind a két kocsit összetörte. Hát kirúgtak azért néhány fejlesztő mérnök, hogy szó sem róla. Kiderült, hogy a hópelyhek elkezdtek szállingózni, és a hópelyhek megzavarták szépen az ultrahangos érzékelő adatait. És hogyha rossz adat megy be a számítógépbe, akkor az nem tud mit csinálni, arra rossz adatra szépen kiszámolja, hogy mit kell csinálni. Na mostan, itt jön a izgalmas kérdés. Tehát az autonóm rendszer fejlesztésének is vannak határai. Van egyszer egy műszaki határ, ugye, mert olyan aktuátorok cselekvési végrehajtó elemek kellnek, meg olyan számító, meg éppen olyan mindenféle szenzorok, de ez a műszaki határ, de van egy jogi határ. Mert amikor azt kapod, hogy engedd el a kormánykereket, lépj a gázpedálról, akkor a jogi felelősséget átadod az automatának. És nekünk a tanszéken van egy ilyen közlekedés biztonsággal foglalkozó képzésünk is. Nagyon komoly kutatógárda, ők ilyen bírósági szakértők is, és nemrég volt egy olyan szakértésük, egy ilyen szuperautó, ami az ESP-vel föl van szerelve. ESP azt jelenti, elektronikus stabilitás program, vagyis a jármű kicsit megcsúszik, akkor anélkül a sofőr bármit csinálna, kerekenkénti fékezéssel nem engedő, hogy jármű, neki menjen mellette, tehát maradjon a sávjába. És akkor egy ilyen szuper autó szépen, tök egyenes úton, városban, Budapesten nem ment 54, gyorsabban, egyszer mihanok nélkül átvágott a másik sávba, ütközött a szembejövőben, utas meghalt. Na, bírósági tárgyalás, ugye, hoppáka. Hát ugye azt mondta a vezető, hogy semmit sem csináltam, fogtam a kormányt egyenesen. A másik sofőr azt mondta, hogy csak azt látta, hogy puf, jön vele szembe az ott, átvág, szépen a sávon, záróonnan átmegy. Na hát ilyenkor ugye azonnal nyomozás során akkor az autógyár képvisel, jogi szakértő, műszaki szakértő mondja. Azt mondta az autógyár, kérem szépen, nem is én gyártottam azt az elektronikus rendszert, arra speciálisan nem az autógyár csinál ezeket, hanem arra megvan az, hogy nem mondom meg a márkát, még nem mondom meg, hogy ki mondta, nagyon szavar ilyeneket, de lényeg az, hogy azt mondta, kérem szépen, hát ez nem is én, ezt készen kaptam, beépítettem. Hoppá. Megidézték ott is a szakértőt, jogászok, műszaki emberek, azt mondta, kérem szépen, hát mi megmondtuk ennek mennyi a megbízhatósága. Itt jön a nagy kérdés, ugye minden rendszernek van egy megbízhatósága, hogy meddig üzemel, meghibásodik-e vagy sem. Ezt a megbízhatóságot pontos eredetnél, intelligens járműirányító rendszereknél nem százalékba adják meg, hogy hány százalék hibásodnak, hanem ez milliomodba, ppm-be. Tehát 1 millióból hány hibásodik meg? És ezt, amit én árultam, ennek a ppm porció per millió, tehát a millió, 1 millióból hány hibásodik meg, meghibásodik ennek 6 a ppm-je. Most majd megint nem fog egy csomó 900-999-t, mennyi, mínusz 5, az nem fog meghibásodni, de meghalt a szerencsétlen. Hát akkor kifizeti az életjára, Isten minden. Hoppá, na. Ezért nagyon hamar megalakultál en szinten egy olyan, létrejött először egy jegyzetmű, aztán meg megalakult egy olyan bizottság, amiben jogászok, meg műszaki szakértők vannak, ez úgynevezett Bécsi Bizottság. Ebben minden államot kormány szinten képvisel egy kormányképviselő, tehát a kormány nevében jár el egy személy, és minden tagállamnak van egy kijelölt kutatófejlesztő intézete, szakértő intézete, aki meg ezeket a kérdéseket megvizsgálja, és akkor ez ENSZ égisz alatt, azért Bécsi Bizottság, mert a szerződés szerint minden kontinens megcsinálja maga sajátos szabályozását. És ugye az Egyesült Államokban egész más dolgok vannak ott, egész más a világítás az autónak, egész más az automataváltó, egész más a utas visszatartó, minden isteni nap. Vagyis Európában ez a Bécsi Bizottság foglalkozik, vagyis mivel a közlekedés, ennek a biztonságára kiható különböző műszaki kérdésekkel az ENSZ nevében. És ez rögtön kiadta szépen, rengeteg állásfoglalás utasítása van, hogy például ilyen utasítást nem lehet adni, hogy engedd el a kormánykereket és lépj a gázpedálról, vagyis nem lehet átadni. És vagyis ő keményen korlátozta azokat a kutatási témákat, amelyek úgynevezett autonómiát adnak az autónak. Tehát az autó fölülbírja a sofőrt. Ez csak így megy, hogyha ő úgy bírálja fölül, hogy közben gondoskodik akkor, hogy ne legyen meghibásodás egyrészt, másrészt ő pedig akkor, akkor ő ne csináljon hibát. Tehát ez az R8-asban 25 másodperc után, amikor elalszik a sofőr és nem kormányoz vissza, akkor ő 25 másodpercet kiábbezeti. De közben figyeli, tehát ő nem követel hibát, mert figyelje elegánsan szél hoppás ábba, nem közlekedik, senki is fél tudok állni. És jelzi, indexe, mindent csinál.
De hogyha szenzorra nem vesz észre, hogy ott jön valaki.
Hát, na, jó. Tehát itt van az, hogy akkor a PPM-ben mi legyen, és most már hol tartunk? Most már nullákat is olvasunk, hogy nulla és kettő közé, hogy egy se hibásodjon meg. Na például, amikor a kormányba beavatkozik, ott nagyon szigorú előírás van, hogy jó van, a számítógép irányíthatja az autót, de bármilyen hiba van, bármilyen akár olyan hiba, hogy nem észlelte valamit, vagy pedig ő nem tud dönteni, áramszünet van, lefagy a komputer, felézeti a komputer, akkor azonnal a sofőr rögtön visszakapja az irányítás lehetőségét is. Ez nem egy egyszerű megoldás. Tehát most már a drágább autókban van ilyen mindent adaptív kormányzási rendszer, ami képes szépen a vezetőt ellentétesen kormányozni, vagyis azt jelenti, hogy ha rosszul dönt a vezető, akkor fölülbírálva kormányoz, ha meg elmarad egy döntés, tehát egy kanyarba kell sodródni, akkor nem a fékkel próbálja a járművet a sávon tartani, hanem elkezdi szépen kormányozgatni a járművet. Vagy pedig ott van a ráfutás gátló rendszer, tehát hogyha beállítom szépen ezt a rendszert drágább autókon, akkor nem megyek neki az előzőnek, beállítom a sebességet, tehát azt jelenti, hogy akkor van egy sebesség határoló, és akkor azt jelenti, hogyha ezzel a sebesség határolóval szépen én utolérnék valakit, akkor ő visszavesz a sebességet, tehát nem engedi, hogy ráfussak, de utána, ha ez az autó gyorsít és elszalad, mint a fene, akkor ő majd szépen nekem növeli a sebességemet arra, amit én beállítottam, hogy ez a sebességem menjen. Ez meg van engedve például. Na, tehát az a lényeg, hogy ez a Fránya Bécsi Bizottság ilyen szempontból nagyon keményen minden intelligens kutatás eredményt felülvizsgál, és csak azt lehet sorozatban forgalomba állítani, amit ő engedélyez. És nagyon óvatosan engedélyezi. Tehát ezt a bizonyos aktív kormányzás, hogy össze-vissza kormányzó, szépen a jármű maga, mert képes rá, miközben a kormánykereket fogja görcsösen a sofőr, vagy rossz irányba kormányzott, akkor ha hibásodik, akkor a vezetőnek azonnal visszaadni, hogy állítsa fel a járművet. Na most ebben a fajta kutatásban rengeteg minden benne van. Benne van, hogy a motorvezérlés, hogy milyen a kipufogás összeg, milyen a fogyasztása szabályozza. Benne van a féknek a ABS szabályozó rendszere, de benne van például úgynevezett fékasszisztens, tehát vészfékezés, ugye én szépen megnyomom a fékpedált, jó nagy erőben, mert megijedek, hogy ott jön valaki, nem menjek neki. De olyankor szépen a fékasszisztens, ha van ilyen vészfékezéskor, ő még nagyon nyomást ki fog vezetni, tehát még hamarabb megállítja a járművet. Tehát segít szépen ezekben a dolgokban. Tehát akár kormányzás, ugye pláne rengeteg van, mert a kormányzás az a legszigorúbb. Mert hogyha a motornak elromlik az elektronikája, semmi gond, akkor leáll a motor, jó van. Vagy kifogó gázba mindenféle egyéb szennyező belekeveredik, vagy nő a fogyasztás. Ha leáll a fék, még mindig a kormánnyal tud mit csinálni. De a kormány elromlik, akkor nagy baj van, mert akkor nem tud kormányozni, akkor járni, nem jó akar. Tehát ez a Bécsi Bizottság nagyon szigorúan mindent felülbírál. Tehát minden ilyen kísérletnél, kutatásnál szépen oda kell jelentkezni. A Mercedes eljutott odáig, hogy úgynevezett sofőr 6-os modellt már megcsinálta. Sofőr 6-os modell mindent tud, amit csak el lehet képzelni, tehát ott a sofőr alatt is beprogramozva, hova menjen, akkor szépen elgárása, oda viszi, parkolórendszer, minden létező intelligencia benne van. Ezt azért ismerem én nagyon jól, mert amikor az elkészült uniós támogatása, hatalmas támogatást adott uniós kutatásra, nagyon sok pénzt adnak intelligens jármű, intelligens forgalmi irányítást, de villamos autókra. Szépen, akkor előállt a Merci stratégiai igazgatója, hogy ezt a modellt, amit ők kifejlesztettek, ezt bele kéne építeni. De nem egy nagy Mercedesbe, egy nagy 600-as Mercedesbe, hanem bele kéne építeni a kis smartba, kis kétszemes pirinka autóba. Mert 600-os nagy drága merci, megy 100 millióért, azt mondja, hogy jó, természetes, ilyen autónak ezt tudni kell. De a kis smartba teszem egy kis pirinka, épp, hogy belefér két ember. De közben ez a smart két keréken megy, az már igen. Tehát a postás harapja meg a kutyát, nem a kutya postást. Ez nem akármi. Meg tudjuk ezt csinálni. Megkérdeztem a tanszékünket, mert németek nem vállalták. Ott csak kutatóink több, mert miért is. Mondtam, ha megfizetnek, persze, hogyha látom, hogy hogy működik ez a rendszer, ez a sofőrhatós, mit tud, akkor eldöntöm. De hát én nem én vagyok a tanszékvezető, nem is én voltam akkor. Még vagányok tanszékvezetőnk volt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics László, most felsőoktatás államtitkár, akadémikus, a Knorr-nak kutatásfejlesztésén német cégnek igazgatja, nagyon nagy ember, de fiatal, hát nálam pont 20 évvel fiatalabb, ha nem semmi azért. Azt mondta, elvállaljuk. Megkötöttük úgy a szerződést március végén, hogy szeptember 26-án 15 órakor ez a smart két keréken ott fog mászkálni szépen unió és ellenőrök nagy miniszterek előtt világbemutatni, és hogy működni fog. Azt se tudtam, hogy mi ez, azt se tudtam, hogy lehet megoldani. Megcsináltuk. Ez a járgány, ez tényleg ott két keréken ment. De így átöleltem az igazgató is, meg a főkormányzat. Büszke lett magára, ezt képes volt megtervezni. De nem ez a mesém vége. Utána rá egy évre most már tényleg beépítették a 600-as nagy Mercedes-ekbe, háromba, és az volt a bal szerencséjük, hogy november vége volt, és a szabadtéri pályán nem lehetett bemutatni, mert akkor már eső volt, hó volt mindenfene, hanem Stuttgartban van nekik egy hatalmas nagy csarnokuk, de mindenki nagyon, ahol fedett körülmények között tudnak kísérleteket végezni, mindenfene. Ott rendezték meg szépen a bemutatót. Úgyhogy három Mercedes így mászkált össze-vissza. A teremben mindenféle bóják voltak. Időnként papírdobozokat bedobtak. Lásd, jávol szarvas tesz, hogy akkor azt hogy tudod kikerülni. Mert egy kis A-merci néhány évvel ezelőtt pont egy ilyen nem bukott meg, mert főbarult azt a nagy bajnál belőle. És már majdnem, ja, és a próbamesterek fehér kesztyűs kézzel integettek. A mi smartunkban is integetett a próbamesterünk, nem ő csinálja. Ez a kis automat két keréken össze-vissza. Integettek, és már ma kitölt a vastapsa, amikor három autó, hármas karambocsát összetörték, 55 km a sebességnél. Nesze neked, ma sincs engedélyezve. Ez a nagyon drága pénzét kifejlesztett sofőrhatós. Tehát ilyen előfordul.
Az mit jelent, hogy két keréken, mert hogy meg kellett billenteni?
Na, kérem szépen. Tehát ugye én, amikor megismertem az ő szabályozásokat, akkor tudtam, hogy ő tényleg mindenre képes, tehát tud gázt adni, tud fékezni, tud kormányozni, sebességet váltani. Tehát minden tud, amit egy kaszkadőr tudna. Jó van, de hát két kerékkel kell billenteni. És azt jelenti, hogy akkor csináltam rá egy olyan billentő szerkezetet, tehát ilyen szárnyszerűség, ami elektromotoros, csavarósó szerkezetek mozgatják föl, mint egy szárnyat, tehát fönt van emelve, akkor semmit se csinál, hogyha meg elkezdjük szépen ezt lenyomni, egyik oldalt nyomjuk, másikat engedjük, akkor fölbillenti, fölbillentő járművet. Igen, hát csak végén ott volt egy-egy ultrahangos érzékelő. Szépen, az figyel, és mert utána, amikor már ő fölbillentette 42 fokos szögbe, akkor mind a két támasztókerék eljött a talajtól, és 20 centire jött el, és az érzékelők meg figyelték. Na most jött az. Tehát előtte még ez a jármű egy zárt pályát, ott hatalmas szabadtéri tesztpályán leírt egy zárt pályát, ez volt a lényeg. Ez a sofőrhatós modell, ez fölvett minden adott a járművel, fölvette kormánykeréknek a szögállását, hogy áll a kormánykerék. Mert a próbamester ment először körbe, tehát ő körbekereke fönt. Szépen elegánsabb körben. Van nagyon jó videó, mert a német tévé fölvette. Nagyon sok csatorna, meg is van nekem a videóm, minden nagyon szépen. Lényeg az, hogy ő szépen ezen a zárt pályán körbe ment, fölvette a kormánykerék állását, fölvette a motorfordulat, számát, sebességfokozatát, fölvette a dőlésszöget, ezt a 42 fokot mindenfelé. Elegánsan fölvette, és utána pedig jött az, hogy akkor most már ott volt benne ez az összes adat, most már ezt a költőt tegyem meg két kerékkel. Vagyis azt jelenti, hogy tulajdonképpen erők egyensúlya, ugye centrifugás erő fel akar járművet borítani, az a sebességtől, meg a kanyarodás jobban átrófű nagy géppel, kisgészer végén nézettel el, sebességfor sugár alatta van, szépen egánsan, és ugye az azt jelentette, hogy ha ő mostan úgy ment, hogy kifelé akar billenni, akkor túl nagy a centrifugás erő, tehát föl akarja borítani járgent. De mutatta szépen ez a távolsági érzék, hogy baj van, mert 20 centiből csökkent. Tehát akkor eldöntött, hogy akkor hogy csökkenti a centrifugás erőt. Dönthetett úgy, hogy akkor a sebességet csökkenti, szépen, mert négyzetfönt van, csökkenti, vagy pedig a sugarat kezdi növelni. De őnek arra vigyázni kellett, hogy azért a pályát nagyjából, tehát megadtuk azt a sávot, hogy ő mekkora sávba tudja a sebességet változtatni, meg mekkora sávba tudja a pályának a sugarát, azt a leírt szabálytan pályát. Tehát abban belül, azon belül lavírozott, és akkor azt mondta, hogy hoppá, akkor kicsit szépen nem lassítsam a sebességet, mert akkor azt jelenti, hogy te csökkented, akkor kezdett visszabillenni. De már a másik figyelt, állj meg, mert akkor meg erre billensz, akkor meg natta jelent, és akkor ilyen imbolyogol, de így körbe-körbe ment két keréken járni. Ezt a kaszkadő se tudja megcsinálni, mert a kaszkadő egyenesen tud menni. Van, aki csinálja ott, hogy kiszerelik, kiászáll és kiszerelik eleget közben, sok minden. De a körpályán nagy, fantasztikus nagy dolog volt. Na, de ez a stratégiai igazgató, az egész kutatásfejlesztés, már nem dolgozik a Mercinél. Mert amikor három Mercedes karambozottak, azt mondták, hogy hát miközben a jövő autóját itt ennek, szóval közben meg itt ilyen zűröket csinál. Csak elmint egy most már csak elektronikát fejlesztő, kutató, fejlesztő gyárhoz, egy nagy hatalmas gyárnak a ilyen kutatási igazgatója lett, amelyik egyébként az intelligens járműveknek az intelligencia szabályozó rendszerek a főszállítója, Siemens. Most, tehát szakosodás megindult, hogy ezeket elektronikákat, magát a vezérlést, akkor most már nem az autógyárat csinálják, még a nagy autógyárat se tudja, hanem akkor különböző, csak arra szakosodott hatalmas kutatófejlesztő részegek, egyetemek bevonása, mint az egyetemeknek a nagy előnye.
Milyen szinten áll a közlekedési jelzőtáblák felismerése?
Kérem szépen, felismerése nincsen gond. Vagyis azt jelenti, hogy akkor most megyünk sorba. Tehát rövid távon ultrahangos érzékelő, hosszabb távon radar, és ilyen felismerésnél meg videó. Tehát azt jelenti, hogy két felismerés, két videója van, térhatású, két személy. Két videó. A képet ő szépen rögzi. Már sávelhagyásos is az kell. Meg már ráfutásnál is, neki már sötétben látási az kell. Tehát ez a 51 milliós L8-as Audi ezt tudja. Tehát fölismeri. Sötétbe látó, látja, hogy gyalogos, azt is látja, hogy GPS-en kapja, hogy vigyázzál, hogy jön egy kereszteződés, éjjel már lámpát odavilágítja, hogy jön ott egy részek traktoros, és akkor pont akkor idom, mint közök. Tehát az a lényeg, hogy akkor ő ezeket mind szépen elegánsan észreveszi. Tehát ő fölismeri már, és akkor ő vagy jelez a sofőrnek, hogy vigyázzál, mert akkor ott mit látok, azt látja, hogy akkor ott most van egy dugó, ugye, mert is autópályákon már mindenféle pont a környezetre vonatkozó információt, tehát az intelligens forgalomirányítás egyik része, hogy a vezetőt meg az autót információval ellássa forgalmi viszonyokról. Van-e dugó, nincs dugó, van-e baleset, hogy néz ki az út felől, tehát időjárás is szépen, bele torlódásról. Sőt, azt mondja, hogy ne erre menjél, hanem akkor ajánl alternatív útvonalat. Ezeket ugye legtöbbször majd kiírja táblára. Például Budafokon, ott a Savoy parknál, ott már van egy nagy tábla, az azt mondja, hogy ha most erre mész, akkor a Rákóczidat eléred 15-20 másod, 20 perc alatt, amarra mész, akkor eléred ennyi alatt. Ami még csak kísérlet, hogy akkor értesíts rádión szépen azt a autóst. De ez már fordított a világ, tehát nem az autónak a felismerésével van gondom, mert felismerünk minden, hanem a forgalmirányító fölismeri az én autómat, hogy aki merre akarok menni, milyen sebességgel megyek. Ez azt jelenti, itt van az, amit mondtam, hogy tulajdonképpen a kutyát csípi a megoldás, meg ami a Form 1-ne benne van, tehát Form 1 minden autónak van egy adója, az alapján lehet látni, merre megy, hogy lesz, mint megy. De az még mindig nem elég, mert akkor én nekem még közölnöm kéne, vagyis itt van az, hogy én beadom a programba, hogy merre akarok menni, csak forgalomirányító központ, az akkor tudja, hogy ez ilyen rendszámú jármű, merre akar menni, És akkor már is látja, hoppá, hát egy csomó autó akar menni, akkor ott abból torlódás lesz, tehát akkor én forgalmi lámpákat, egy ütemet hozzáigazítsam, akkor azt jelenti, hogy hosszabban tartsam, rövidebben tartsam, adjak neki információt, ne arra menjél, ott a karambolal, erre menj, arra menj, tehát az, amit most én útvonal rajzoló program a GPS-ből megkapok, sokszor háromnapos késéssel, és akkor bevezetni engem egy zsák utcába, ugye, mert nem tudja napra készen frissíteni, tehát az információnak így kölcsönösnek kell lenni, hogy a forgalmi irányító is tudja velem közülni, én velem konkrétan fölismerni engem, de ez már a személy szabadságomat ám érinti. Mert akkor én megmondom, hogy merre akarok menni, mi köze hozzá. De van közel, mert segíteni akar.
De ezek a TMC rendszerek, amikor nem mondom meg ugye a közlekedési irányítónak, hanem csak a GPS-emnek mondom meg, hogy merre szeretnék menni, de ő kapja az információt a közlekedési irányítónak.
Hát ha kapja, tehát az ma a GPS kell. Vagyis azt jelenti, akkor ő már tudja pontosan, hogy ott dugóban nem megy le arra. Az nem megy, még Budapesten nem megy. Budapesten ott még nem megy. Budapesten még bevisz egy olyan forgalomboltál a dugóvoltálosor. Egy jóat értem ide. Ez már mondjuk Hanoverben már azért sokkal intelligensebb. Ott már rádióval, de leginkább haszonjárvű autóbuszoknál, kamionoknál ott van. Tehát ugye a világos, hogy személyautó, a személyi dolog, meg ott sok van belőle, de a gazdaság, nemzetgazdaság szempontjából először azért a haszonjárműveknél, tehát a teherautóknál, autóbuszoknál mennek ezek. Tehát ma már Egyesült Államokban kutatások folynak, flotta menedzsment variáció, hogy vegy egy autó, hosszú kilométereket mennek egy menetbe szépen is, nem is kell neki jó, mert kormányozni, mert autópályán megy, majdnem egyenes. De a sofőrnek csak figyelni kell állandó, mert bármi zavaró körülmény jön.
És ha ilyen konvojok vannak, akkor
ez pontosan.
Elég, hogy az első autóban van, a sofőr a többiben meg nincs.
Én ott állok egy parkol, és el akarok menni, és akkor ez a koma jelző, hogy ő flotta menedzselés vállal, mert olyan intelligens, hogy járni két sofőr van, biztonsági berendezés, megduplázva minden. Ide megyek, jössz akar valami velem együtt, akkor én megyek utána rácsatlakozhatok, ez alhatok. És így egész hosszú sorok kialakulnak. Hoppá! De ennek nem csak az előnye, hogy alszik a sofőr, hanem akkor egymás nyakán mennek, egy méterre mennek egymástól. Miért? Mert nem fognak karambolozni, mert azt jelenti, hogy a legelső mindent tud, ő a legelső kapja az információt, és, azt mondja, és ő vezél a többi kocsinak a fékezését.
De csak akkor nem mennek össze, hogyha mindegyiken ugyanolyan minőségű gumi van,
persze,
egyik se csúszik meg,
persze,
épp egy olajfoltot, de akkor össze mennek.
Na, tehát azt jelenti, ilyen kutatások Egyesült Államokban, Kanadában nagyon folytak, mi is csináltunk ilyen flotta menedzselést, de pontosan ez, hogy Magyarországon, meg ugye általában a Kelet-Európában milyen a kocsiknak egyrészt az életkor öreg, mint a fene, milyen a műszaki állapot, a fantasztikusan
szól.
Tehát ott megy, és milyen az út, és milyen a forgalmi lámpa, működik, nem működik, jajjajjaj. Rengeteg lehetőség van még itt a fejlesztésre. Tehát ez a flotta menedzsment, de a kísérletek erre irányulnak, hogy haszonj, mert akkor egymás nyakán akkor azt jelenti, hogy útnak a foglaltsága kicsi lesz. Tehát itt az Uniónak van egy ilyen nagyon komoly bizottság, hogy most már az Unióban az intelligens járművek, forgalmanyításnak is, meg a járműnek is az intelligens jellegű kutatásait összefogja. Nagy pénzeket ad, megért pályázni. Ez nagyon komoly támogatás van erre. Nem elég, hogy Magyarországon, Budapesten legyen valami, hanem akkor össze kell hangolni szépen egész uniót, aztán meg nem tudja, milyen nagy összehangolás.
Lehetett hallani.
Tehát rengeteg eszköz van hozzá.
Hogy az évtized végén lehet kapni olyan autót, hogy beúlja a sofőr, benyomja, hogy hova akar menni, és nem kell semmit csinálni, lesz ebből valami?
Vannak már ilyen kísérleti pályák, ahol szépen ezt tudja csinálni. Láttam is ilyen filmet különböző autópályaszakaszokon. Tehát elvileg ő tudja, mert azt jelenti, hogy akkor nagyon komoly központi irányítás kell hozzá. Mert azt jelenti, hogy akkor ugye most már hogy kommunikál? Az autóval kommunikál, nem a sofőrrel. Tehát azt jelenti, hogy akkor az autónak kell közölni, hogy a sebességre így vigyázzál, ott ez van, erre menjél, arra menjél. Tehát nagyon előjön az, hogy akkor én hogy tudom, a forgalmi irányító, hogy tudja a járműnek szépen minden adatát megkapni. Ami alapján én megmondjuk, hogy mit csinálni.
Tulajdonképpen... De a irányító az egy másik számítógép, nem ember.
Igen. Ember, de számítógépes hálózattal. Magyar Budapesten is van több. Tehát ezeket az ilyen lámpákat, ahol intelig, ahol zöld hullám összehangolás van, ugye, azt ma már nem tudja ember csinálni. De ehhez mindenféle... Hát itt van az izgalom, hogy én hogy tudom a járműveknek a szándékát. Ugye be vannak, most a legegyszerűbb az, hogy ilyen érzékelő burkokat, mágneses burkokat beaszfaltoznak, betonoznak, azon átmegy a jármű, és akkor már is ugrik, hogy hopp, egy ilyen jármű, ráadásul ilyen hosszú jármű, ez egy személyautó, terrautó, ilyen sebességgel átmegy szépen. Tehát így lehet számolni elegánsan, szépen azon a keresztmetszeten az átáramlást. De azt most még nem tudod, hogy utána az a jármű merre fog menni. Vagyis azt jelenti, hogy most jelenleg ilyen sztohasztikus eljárások vannak, tehát ilyen nagyon forgalmas csomópontban, autópályák mentén már Magyarországon is vannak ilyenek letelepítve, tehát ő neki rengeteg statisztikai megfigyeléssel megvan az, hogy körülbelül az autók hány százaléka erre megy, hány százaléka arra, ez egy matematikai modell, ami ő megsatszolja, tehát nem tudja a szándékot, de meg lehet becsülni. Hát ezért mondjuk egy közvélemény kutatás politikában is van, meg mindenben van közben. Tehát ugyanez megvan, hogy akkor a modellek alapján ő szépen körülbelül kiszámolgatja. És akkor mennél tökéletesebb a modell, ugye annál kisebb a hiba, és akkor már tudja, hogy hoppa, akkor engem már megmondja, hogy akkor a Rákóczi híthoz, hogy a Budafoki úton megyek, akkor ennyi perc alatt érek. Megmondja, így ott járok már minden nap. Vagy azt mondja, hogy menjek a Szerémi úton, úgy is elérem a Rákóczi hídot, de akkor már ennyi. Tehát ő már tudja ezeket minden, közli velem. De ez még csak egy oldalú, tehát még ehhez még kell a vezető. Tehát még az intelligens járművelő, ezt nem tud kommunikálni a vezető.
Hát,
kérdéséhez csatlakozva azt, hogy szeretném megkérdezni, hogy van esély arra, hogy ezek az abszolút intelligens járművek, ami már vezető nélkül is tud produkálni, valaha közútra is kikerülhessenek?
Na most te, kérem szépen, erre megmondom, itt válaszolok. Ugye mindenki utazott már szépen a új 4-es metrón. Zárt vonal, semmi zavaró körülmény. Nem kellene mozdonyvezető lenni. Igaz? Mert automatikusan irányítja. Tessék, ott ül bent a mozdonyvezető. Figyelj, tehát nem avatkozik be, ott áll ugrásra készen. Pedig most a mióta üzem a 4-es metró. Hiába fejlesztették a Siemens a teljesen intelligens rendszert, mégis ott van. Nem sokat tud tévedni, mert legfeljebb előtte áll valaki, hogy beszakad a metró, valamit alagút nem szakad be. Tehát mi itt is nagyon óvatosak. Most autónál, amikor annyi sztohasztikus, ezek kiszámíthatatlan folyamatok. Én azt nem tudom, például intelligens rugózás, ott vagyok bajban, nem tudom, hogy 2-3 méter után lesz egy kátyú vagy sem. Tehát most én a lengét csillapítomat megkemítsem, a kerekemet mozgassam intelligensen. Tehát aktív rugózáson már 30 éve beszélünk, de még nem megyünk megcsinálni, mert nem tudom, csak sztohasztikusan ki tudom számítani. Már a hátsó keréknél már tudom, az első kerék zöttyen, tudom, hoppá, vigyázok, mert akkor a hátsó kereken már tudom, hogy majd 2,5 méter múlva belemegy, hoppá, akkor én elkezdem mozgatni. Tehát az a baj, hogy a közlekedés az fantasztikusan kiventéve a sztohasztikus folyamatoknak, vagyis nem tudom exaktul leírni, csak valószínűség. Milyen valószínűséggel van az? És az a baj, hogy sztohasztikus a járműnek a megbízhatósága is. Nem tudom, hogy meghibásod.
Hát itt szerintem az lenne a megoldás, hogy nem nagy sebességgel és még nagyobb követési távolsággal. Tehát ezeket a dolgokat kell megnövelni, mert a másik nem kiszámítható. Tehát ráhagyással kell.
Tehát erre nagyon nagy pénzeket az Unió, minden valamilyen ország erre fordít is nagyon nagy pénzeket, ugye Németország az, ami ebben hiányjel minden vonatkozásban.
Hát sajnos meg kell, hogy szakítsuk a mesét.
Lenne még mondani való.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kádár Lehel, aki az Ezer Arc vendége volt, és másfél órát majdnem végig mesélt nekünk, amit most megköszönünk.